meg a mennyei atyát. Jézus Krisztus szent nevében állunk előttünk. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük a végtelen kegyelmedet. Köszönjük a szeretetedet. Köszönjük, hogy a Ti így lehetünk, hogy megváltottak vagyunk, hogy nem ebből a világból valók vagyunk, hogy mennyeiek vagyunk, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben, az életkönyvében, hiszen élőké tettél bennünket a Krisztusban. Kihoztál bennünket a sötétség hatalma alól. Kihoztál bennünket az életre. Áthoztál bennünket, Uram, a Te királyságodba. Áthoztál bennünket egy új életre. Szeretettel kivontad lelkünket a pusztulásnak verméből. Drága vérrel, a bárány vérével megmostál bennünket. Megtisztítottál a bűneinktől, hogy a Tiéd lehessünk, hogy semmi ne választasson el bennünket tőled. Köszönjük, Atyám! Elpecsételtél bennünket magadnak a Te drága szellemeddel. Tiéd vagyunk örökre, és elválaszthatatlanul. És Te viseled gondunkat, hogy a mai napon is gondot viselsz ránk, és hiszük és tudjuk, Atyám, hogy Te készítettél nekünk hozzánk illő eledelt, hogy Te adsz nekünk a mai napon is növekedést. Te adsz nekünk, Atyám, hallófület, igét a mennyből, az életnek kenyerét, az életnek igéjét, az életnek beszédét. Köszönjük, Atyám! A drága Szent Szellemet tanít és vezet bennünket. Megnyitja előttünk az ige ajtaját, ő ad nekünk megértés kijelentést, ő szól a szívünkhöz, ő osztogatja közöttünk az ajándékait. Köszönjük, Uram! Köszönjük az ima válaszokat! Köszönjük, Uram, hogy megerősíted a mai napon is az igédet jelekkel és csodákkal a Jézus Krisztus szent nevében. Szólunk a fájdalmakhoz, a betegségekhez, a gyengeségekhez, és elparancsoljuk ezeket a Jézus Krisztus szent nevében, és hiszük, hogy a Szent Szellem ereje, a kenet összetöri az igát, hogy a betegek meggyógyulnak, hogy a foglyok megszabadulnak. Köszönjük, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében az ajándékaidat. Hogy Te elvégzed bennünk, Uram, a mai napon is a Te akaratodat. Te felépítesz bennünket. Te ismered a szívünket, és pontosan tudod, hogy mire van most szükségünk. Jobban tudod, Atyám, mint azt mi magunk tudnánk. És legyen meg, Uram, a Te akaratod az életünkben. Köszönjük, Uram, mindazt, amit a mai napon elvégzel bennünk és általunk. Átadjuk neked ezt az alkalmat, drága Szent Szellem. Átadjuk teljes lényünket. Mindent átadunk neked. És Te végezd el. Ragadj meg bennünket, változtass el bennünket az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Elevenítsd meg az igéket a szívünkben. Nyisd meg az igéket, hogy még mélyebben megismeressük az Úr Jézus Krisztust, az ő szeretetének a mélységét, a magasságát. Azt az örökkévaló szeretetet, amivel az Úr Jézus és a mi mennyei Atyánk szeret bennünket. Azt az örökkévaló szeretetet, amit Krisztusban kiárasztott a mi Atyánk erre a világra. Hogy még jobban megismeres. Drága Szent Szellem, Te végezd el. Ember nem képes rá. Ember nem tudja megcselekedni. Te végezd el. Te érints meg az életeket. Érints meg a szíveket, érints meg a betegeket. Érints meg az elveszetteket. Ragadj meg bennünket. Mindent átadtunk neked. Mindent átadtunk neked. És minden dicsőséget átadunk neked. Minden gyógyulásért téged dicsérünk, Uram. Mindazért, amit ma megértünk is, meg tudunk ragadni, minden dicsőséget neked adunk, Uram. Megragadjuk a Te szavaidat, megállunk a kősziklán, és ha jön a víz, és ha jön az árvíz, és ha jönnek, és fújnak a szelek, a mi házunk megmarad, egy kősziklára építetett. te vagy, Uram, a mi kősziklánk, a várunk, az erősségünk. És te rád nézünk, és te benne gyönyörködünk. És tudjuk, hogy aki benned hisz, az meg nem szégyenül. És meg fogunk tudni állni minden helyzetben. Mert a te kezed erősen tart bennünket. Dicsérünk téged, Atyám. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus. És dicsérünk téged, drága Szent Szellem. Köszönjük, Uram. Köszönjük mindazt, amit a mai napon elvégzel. Mindent a te kezedbe tettünk le. Mindent a kezedbe. És amit a te kezedbe teszünk, Uram, arra neked gondod van. Arra neked gondod van. Hálásuk vagyunk azért, Uram, hogy itt lehetünk, hogy hallhatunk tőled, hiszen ez is kegyelem. Mi nem elveszettek vagyunk. Nem a sötétség hatalma alatt vagyunk, hanem itt lehetünk, a te jelenlétedben. És hallhatunk tőled, és gyönyörködhetünk te benned. Ez is hatalmas kegyelem. Köszönjük, Uram! Minden dicsőséget neked adunk a Jézus Krisztus szent nevében, Atyám. Most, és életünknek minden napján, és örökkön örökké, téged dicsérünk a szívünknek a teljességéből. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az Úr. Szent neve. Áldjuk őt is. Minden dicsőséget neki adunk. Amen. A vállban van gyógyulás. Már is most rögtön. Vállban, és ez lehet, hogy valakinek a karja is fáj, és egészen jön az ujjaig, de lehet, hogy valakinek csak a válla, tehát ez különböző, lehet, hogy váll van, akinek végig jön, ujjakba is érződik, ott jó, ott is vagytok, meg lehet, hogy mások is vannak. Jézus Krisztus mindannyiunkra gondolt, amen. A lábban is van egy gyógyulás végig, ahogy végig ezen az oldalon is átment a lábba is. Ez ilyenkor, amikor a kéz vagy lábról van szó, lehet, hogy valakinek a másik keze vagy a lába, annak ellenére azt ugyanúgy el lehet fogadni, hogy köszönöm, Uram, az enyém, és tudom, hogy te ezt elvitted, és hálás szívvel elfogadom, és megvallom, hogy tökéletesen meggyógyultam, és a Szent Szellemnek az ereje helyreállít engem. Dicsőség az Úrra. Az Úrnak helyreállít engem, és tökéletessé, és éppé tesz engem a Krisztusban, mert Krisztusban mi tökéletesek és épek vagyunk. Amen. Ugye az üdvösség szó jelent is az is, hogy épség, tökéletesség. Tehát ő benne mi épek vagyunk, ő benne teljesek vagyunk. Lehet, hogy valamennyit ebből birtokba vettünk, lehet, van, aki még semennyit, van, aki valamennyit, van, aki jóval többet, de mindannyiunkra ugyanaz vonatkozik, és ugyanúgy tekint, ami mennyei atyánk. Az üdvösségünk része a teljesség és az épség a Krisztusban. Amen. És ez vonatkozik nem csak a testi gyógyulásodra. Tudjátok, hogy János 3. levelében azt mondja az ige, hogy teljes mértékben jó dolgod legyen, jó dolga legyen a lelkednek, minden területen jó dolgod legyen, az életed teljességére vonatkozik Istennek ez az akarata, hogy jól érezd magad, és jó dolgok legyenek az életedben. Nagyon sokan azt mondják, ez nem így van, szenvedned kell, hogyha keresztény vagy, vedd fel a te kereszteded, de ezt, igen, mondja ezt a Jézus Krisztus, és, de ez nem fájdalom. Ez nem fájdalom, ez nem betegség, ez nem egy meggyötört élet, mert ugyanakkor a Jézus Krisztus mondja azt is, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Amen. Ő mondja azt is, hogy az én igám és az én terhem könnyű. Amen. És Jézus, az Úr Jézus ezt nagyon határozottan mondja, és ez az igazság. A keresztet felvenni az azért egy másik dolog. Én is, amikor befogadtam a Jézus Krisztust, előtte nagyon sokféle helyre jártam, tudjátok. Mindenfelé kerestem az Urat. És nagyon sok helyen jártam, és mindig megkérdezi, hol jártál, és van a parázsjáráson, itt voltam, ott volt, és mindenki mondta, hogy fú, mesélj. És amikor egyszer azzal mentem, hogy befogadtam az Úr Jézus Krisztust, azt mondták, hogy mi van veled, te megőrültél. Az bizony kereszt volt. Onnantól bizony nagyon sok helyen megvetett lettem. Onnantól nagyon sok ember azt mondta, hogy ó, eddig csíptelek, de most hagyjuk egy kicsit egymást. És aztán rájöttek, hogy ez nem azt jelenti, hogy elment az eszem, és megbéküljetek ezzel a helyzettel. De bizony a legkomolyabb ütközésem az életben az volt, amikor befogadtam a Jézus Krisztust, mert az ige azt mondja, hogy ez a világ számára bolondság. és onnantól komoly falakba ütköztem. Amennyire örvendeztek, bármire elmentem, bármilyen hülyeségre elmentem, az mindenki egyetért, az valami, urá, hol voltál, te parázsjárás, fú, de jó, mesélj, milyen volt. De amikor azt mondtam, hogy a Jézus Krisztus befogadtam, amikor azt mondtam, hogy az életem megváltozott, és innentől Isteni a teljes életem, akkor azt mondták, hogy na, neked egy kereked elgurult valahol menet közben. És az bizony kereszt volt. Bizony nagyon-nagyon erősen vizsgálták az életemet folyamatosan, és azért mondják, hogy a Krisztusnak a jó illatja vagyunk, mire aztán megbékéltek a helyzettel, és elfogadták. De igen, ekkor volt ütközésem. De az, hogy felvedd a keresztedet, nem azt jelenti, hogy nyomorúságos életed legyen, és beteg legyél. Mert akkor ugyanakkor Jézus nem mondaná, hogy minden gondodat ő rávesd. Nem mondaná, hogy az a teher, amit ő tesz rád, az könnyű. Mert akkor Jézus Krisztus szembe menne önmagának. És Jézus Krisztus nem mondana igazat. De Jézus Krisztus mindig igazat mondott. Ő maga az igazság. Ő maga a teljes igazság. Amen. Lehetnek elgondolásaink, lehetnek elképzeléseink, lehetnek teológiák. Nagyon sok mindent előhozott az ember, de egyetlen egy igazság van. Az pedig a Jézus Krisztus. És az ő igéje. És ezzel lehet, hogy szembe mennek dolgok, mindig egy dolog számít, a mérőn az Istennek az igéje. Amen. És amit a Jézus Krisztus mondott. Lehet, hogy valami jól hangzik, lehet, hogy valami szépen hangzik, de hogyha szembe megy az Úr Jézus Krisztusnak az igéjével, akkor az bármilyen szépen hangzik, bármilyen jól hangzik, annak ellenére az nem fog építeni. Annak ellenére az bizony félre fog bennünket vinni. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy ne... Ugye tudjátok, az utolsó időkben mondja az ige, hogy a hitetés, ugye jönni fog a hitetés, és még a választottakat is, a világ Isten majd megpróbálja levenni az igaz útról, levezetni arról a helyes útról. Ez nem újdonság, annak idején is nagyon sokan a Jézus Krisztustól elfordultak, és ugye Jézus Krisztus mondta, hogy ti is el akartok-e menni, pusztán ott még a tanításai miatt. És ugye Péter azt mondta, hogy Uram, mi nem, hová mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Ez az ige azóta sem változott. Nagyon sok minden előjön a világban, nagyon sokféle csoda történik a világban. A hitető azt mondja az ige, hogy a világ Istene is meg tud jelenni világosság angyalaként. És egyetlen egy mércénk van Isten igéje. Egyetlen egy dolog van, amivel lemérhetjük, és hozzávethetjük, és belenézhetünk, és meg fogja mutatni, és meg tudja különböztetni Isten igéje az igazságot a hazugságtól. El tudja választani a jót a rossztól, az igazat a hamistól. A világosságot a sötétségtől. Egyedül Isten igéje válassza el. És hogyha ez itt van a világban, akkor nagyon oda kell figyelmeznünk Isten igéjére. Nagyon oda kell figyelnünk a Jézus Krisztusra, hogy ő miket tett, ő mit mondott, ő mit tanított, ő mire vezet bennünket, és az ő szelleme mindig együtt van az ő igéjével. Mert nagyon sokan azt mondják, vannak új tanítások, mert ez már régi, ez már elavult. Igen, az én Bibliámban is benne van, hogy 2001-es kiadás, egyébként ennél régebbi maga az ige, és ugye azt hiszem, hogy ennek ellenére ez a mai napon élő is eleven és erővel teljes. Ez a meggyőződésem, ez az, ami holnap is élő lesz, eleven és erőteljes lesz, és hogyha bármilyen helyzetbe kerülök itt ebben az életben, most nem fogom letenni, és nem fogok rálépni. De Winglesworth nagyon sokszor megtette, amikor emberek tanástalanok voltak, és azt mondták, hogy most mit tegyek? Mit tegyek? Egyáltalán ez a világ olyan zűrzavaros, zavarodott, mit tegyek? És letette, és azt mondta, hogy fiatalember, erre álljon rá. És ráállította az embereket a Bibliára. Mert ez az egyetlen, ami megáll. Amen. Nagyon sok minden van. Divatok jönnek, mennek. Nem ruhára értettem konkrétan, egyébként az is igen, persze, minden évben változik. De ugyanígy van ez keresztény körökben is. Újdonságokat keresnek az emberek. Azt mondja az ige, hogy viszket a fülük a hallásra. Jönnek újdonságok, úgy gondolják pásztorok, hogy a gyülekezetet valamivel elevenen kell tartani, ezért újdonságokat kitalálunk, kicsit ezt azt teszünk bele, új szeleket, új vitorlák, és új szelek fújnak. Elmondom neked, hogy a Szent Szellem fújja a vitorlát, az a Szent Szellem, az ugyanaz, aki ott volt a Jézus Krisztussal. És nincsen szükségünk semmi újra, mert ez minden napon új. Isten olyan csodálatosan alkotta meg az igét, hogy ez minden napon új, minden napon élő, minden napon eleven. És minden napon egy új erővel tudhatni az életedre, hogyha te azt úgy fogadod. Nézem azokat, akik mindig új dolgokat keresnek, új kell nekik, új kell nekik. És nézem azt, hogy a régi ige, amikor megüti a Szent Szellem vele az én szívemet, az ugyanolyan erőteljes, mint hogyha aznap bocsájtották volna le a mennyből. Mert ez romolhatatlan. ez veszel egy ételt, elteszed pár napra, megnézed, és ú, azt nem ehetem meg, penészes lett. Vagy azt mondod, ó, ez meg kiszáradt, megszáradt ez a kenyér, ezt nem ehetem meg. Van valami, ami romlandó. Minden napon ugyanazzal az élettel és erővel teljes, mint amikor az örökkévaló szájából kijött az az ige. Amen. És én nagyon sajnálom azokat, akik mindig újdonságokat keresnek, mert nincsen új. Mert nem adott az Úr újat. Mert itt van ez, ami viszont tőle való. Úgyhogy maradunk az igénél ma is. Meglepődtetek? Nem? Erre számítottatok? Erre számítottatok. Rendben van, erre számítottatok. Nem fogunk egyszer sem eltérni. Hidd el, hogy ez az. Hidd el, le van az én életemben is le van próbálva, és jó néhányatok életében. Hidd el, hogy nem egy, nem kettő, és nem 20 gödör volt, és talán nem is gödör, hanem szakadék. Ez volt az, ami kiemelt belőle. És nem kaptam Istentől semmi újat, hogy most próbálkozzunk ezzel. Azt mondta mindig, állj meg az én igémen. És nekem gondom van az én igémre. Soha nem vezetett egy új dolgot be az életembe, hogy na nézzük, próbáljuk meg most ezt. Ez elegendő. És ennél több nem kell. Ez így, ahogyan van. Ez élő, ez eleven, ez erővel teljes. És hidd el, egyébként ütni is lehet vele. Tehát ebben erő van, hidd el. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy áldás az, hogy adta nekünk az Úr az ő szavát, és maradunk is az ő szavánál. Amen. Dicsőség az Úrnak. Imakérések, látom, majd fogjuk őket az Úr elé vinni. Nálam is van imakérés, én is üzenetben kaptam, úgyhogy ezeket a kéréseket alkalom után az Úr elé, nem alkalom után, végén az Úr elé fogjuk vinni, és megválaszolja, meghallgatja az imáinkat. Áldott az ő szent neve, menni is fogunk az igékhez. Készen vagytok? Ébren vagytok? Amen. Akarjuk hallani? Csak a Marcsika? Ne vicceljetek. Akarjuk hallani? Amen. Úgy-úgy ébresztő. Felébresztelek benneteket. Mert az Úrnak, amikor a jelenléte olyan erőteljes, akkor úgy érzed benne, hogy most fogok elaludni. Tudom, hogy nem alszotok, de az embert előteljesen megnyomja, és igen, tudom én, hogy azt hittétek, hogy válaszoltatok, de nem, csak néztetek. De ezzel ilyenkor nincsen semmi probléma, hidd el, én rátok fogok szólni, és azt fogom mondani, hogy tessék, nem hallottam semmit. Igen, akarjuk hallani. És hogyha akarjuk hallani, akkor meg is fogjuk hallani, mert az Úr ad nekünk halló fület, és meg fog szólalni az ő igéje, és a Szent Szellem fogja azt megeleveníteni. Amen. Elmegyünk a 2 Korintus első fejezetére, és a 8-as igétől fogjuk olvasni. Azt mondja az írás, testvéreim, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Lehet gondolod, az előbb arról beszéltél, hogy nem Isten akarata az, hogy terhek alatt legyünk, majd várd meg ezt az igét is, mert arra fog eljutni Pál, hogy Isten az, aki kiemelte őket ebből. Úgyhogy, ha Istennek az lenne az akarata, akkor Pálék itt egy remek helyzetben voltak, olyan terhek voltak az életükben, amiről arra jutottak, hogy ezt szinte már túlélni se lehet. És hogyha Isten akarata az lenne, hogy egy ilyen életünk legyen, akkor Pál itt és ebben a helyzetben nyugodtan letáborozhatott volna, de az ige nem ezt mondja, az ige tovább megy. Azt mondja, hogy olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Magunkban már fel is készültünk a halálra. De ez is csak azért történt, hogy többé nem magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki még a halottakat is feltámasztja. Amen. Megyünk tovább, ők arra helyre jutottak, hogy itt nincs tovább, akár meg is hallhatunk, mert már annyi teher van rajtunk, egyszerűen ezt már nem bírjuk. De azt mondja, hogy nem ez Istennek az akarata. Idáig eljutottunk, de éppen azért, hogy felismerjük azt, hogy Istenben bízhatunk egyedül. Viszont amikor ezt felismered, még ha ilyen helyzetben vagy is, azt mondja, hogy ő viszont az, aki még a halottakat is feltámasztja. Tehát legyen a te életedben egy helyzet teljesen halott. Legyen az életedben egy helyzet teljesen reménytelen. Legyen az életedben egy helyzet olyan zűrzavaros, hogy te azt mondod, hogy már csak a fejedet fogod, és azt mondod, hogy fogalmam nincs, hogy mit csináljak ezzel. Ez a helyzet úgy halott, ahogy van, és ezzel már semmit se lehet tenni. Még arrébb sem bírom gurítani, semmit nem tudok már vele csinálni. Összenyomott, kész vagyok, végem van. Isten ezeket a helyzeteket fel tudja támasztani. Isten ezeket a helyzeteket meg tudja mozdítani. De azt mondja Pál, azért jutottunk el idáig, azért nyomott össze ez a dolog, mert valamit ebből tanultunk. Azt, hogy csak az Úrra nézzünk. Amen. Mert amikor ezt megtettük, akkor rájöttünk, hogy Isten viszont, ha mi nem is tudjuk, de Isten az, aki fel tudja ezt a helyzetet támasztani, meg tudja mozdítani, arrébb tudja tolni a mi életünkből. Amen. Tehát ez is csak azért történt, hogy többé nem magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki még a halottakat is feltámasztja. Ő pedig valóban kiszabadított bennünket a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani, ő benne reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. Ugye ugyanezt mondja az ige, hogy hat bajodból megszabadít, a hetedikben sem érhet téged veszedelem. Azt mondja Pál, ebben a helyzetben is oda jutottunk, hogy a mi reménységünk az a nullával volt egyenlő. A képességünk az, hogy mi ezzel a helyzettel tegyünk valamit, a nullával volt egyenlő. Az erőnk, hogy ezzel a helyzettel tegyünk valamit, a nullával volt egyenlő. Egy csomó nullát képzelj el. Pál végignézett ezen a helyzeten, és azt mondta, hogy nulla, 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 se képességünk hozzá, se tudásunk hozzá, se erőnk hozzá, se látásunk hozzá. Voltatok már ilyen helyzetben, lehet ti is. És azt mondja, hogy minden nulla volt. De azt mondja, Isten az, aki kiszabadított belőle, itt nem áll meg, Isten az, aki a jövőben is kiszabadít az ilyen helyzetekből, és Isten az, aki mindig kiszabadít az ilyen helyzetekből. Amen. Ezt ő maga mondja, és ugye mi is azt mondom, hogy sokszor kerülhetünk ilyen helyzetekbe, amik annyira összenyomják az életedet, és olyan szinten nincsen semmi látásod, semmit nem látsz, egy kiutat, egy halvány kis fényt, semmit, hogy mi is azon gondolkozunk, hogy ezen már képtelen vagyok átmenni. Voltak ilyen helyzetek az életetekbe, ugye? Biztos, hogy voltak ilyen helyzetek. Elmondom neked, hogy lehetnek is még ilyen helyzetek az életedben. Azt is elmondom neked, amíg itt vagy ebben a világban. És Pál ennek ellenére meglátott ebben valamit. És ez nagyon jó nekünk, és Pál meglátta azt, hogy valami jót látott meg ebben. Képzeld el, amikor úgy összenyomnak valakit a terhek, és mégis valami jót tud ebben meglátni. Meglátta azt, hogy ez tulajdonképpen, hogy ilyen szinten lenullázódott minden területen, és minden területen kilátástalanná vált a helyzet, ez elvitte őt egy olyan pontra, amikor már csak Istenben tudott bízni. Nem volt már semmi más, amiben bízzon. Nem volt ötlete, nem volt képessége, nem volt ereje, nem volt segítsége. Nem volt semmi. És tudod, nagyon sokszor, lehet, hogy megfigyeltétek, amikor elérsz a semmihez, akkor tud mozdulni Isten. Mert akkor jutsz el arra a helyzetre, abban a helyzetbe, akkor jutsz el oda, hogy már csak ő rá tudsz nézni, mert már nincs sehová nézni, nincs már miben bízni, nincs már miben reménykedni. Ugye amíg vannak megoldásaink, amíg vannak ötleteink, addig ugye azokra koncentrálunk. Olyan ez, mint hogyha több út lenne előtted, van ez a labirintus játék is, tudod, húzogatod a vonalat, és van többféle lehetőség. Van előtted több út, és azt mondod, addig nem igazán aggódsz, azt gondolod, hogy valamelyik csak jó lesz. Tehát meg tudom én ezt a dolgot oldani, így van? Amíg vannak előtted utak, ezt most utaknak nevezem, tehát lehetőségek, megoldások, elképzelések, addig azt mondod, hogy valamelyik majd csak bejön. Valamelyik majd csak sikerül, és valahogy majd csak kikerülök ebből, tehát meg tudom én ezt oldani valahogy, így van? Addig úgy gondolja az ember, ha nem így, akkor úgy, valahogyan meg fogom ezt oldani. Szoktuk mondani, valahogyan kimászok ebből, szoktatok ilyet mondani? Valahogyan majd csak kikeveredek ebből, majd kikapaszkodok belőle, valami majd lesz, és töröm a fejem, és gondolkodom, és addig azt gondolod, hogy ezt meg tudom oldani, ugye? Ezt fölírhatod nyugodtan, hogy ezt meg tudom oldani, vagyunk ilyen helyzetben. Pálék eljutottak addig a helyzetig, mert tudod, amikor már nincsenek lehetőségeik, amikor kifogynak, őnek is kifogytak a lehetőségeik, akkor jutsz el arra a helyzetre, amikor már csak az Úrra tudsz tekinteni. Már csak azt mondod, hogy ebből a helyzetből viszont már csak az Úr tud kivinni. Elfogytak az ötleteim, elfogytak a lehetőségeim, elfogyott a képességem, elfogyott az erőm, kész vagyok, nulla vagyok, ennyi. Olyankor teszed fel a kezed, és csak az Úr, csak az Úr. Így van. Mondhatom neked az egyik, tehát az, hogy meg tudom oldani, ugye a másik pedig az, hogy ilyenkor gondolod azt, hogy vége van a dolgoknak, amikor kifogysz minden lehetőségből, azt kell neked mondjam, hogy nem a vége ez a dolgoknak, hanem ilyenkor van az, hogy nem tudom én megoldani. Nem tudom én megoldani. Amíg te meg tudod oldani, addig Jézus nem fogja megoldani. Amikor odaérsz, hogy ezt csak ő tudja megoldani, Jézus csak akkor fogja azt a kezébe venni. Biztos, hogy láttál már ilyet, hogy kicsi gyerek valamivel bíbelődik, lehet, hogy egy játékkal. Szeretné azt összerakni, vagy szétszedni. És látod jól, hogy nem sikerül neki. Voltatok ilyen helyzetben már? Ugye? Nem sikerült kinyomni a baba szemét, vagy mit tudom én. Ilyenekkel szoktak próbálkozni, nem ez tréfa volt. Valami más játék, tudod beleigazgatni a négyszögletes formát a négyszögletesbe, a kerekformát a kerekbe, a háromszöget a háromszögbe, és ezt próbálgatja. Jó, van egy gyerektípus, aki meg tudja oldani a döncike, az belenyomja a háromszöget a négyzetbe, és kész, ennyi. Tehát ő nem spenóton, hanem kolbász szalonna eszik, erős gyerek a döncike, és fogja a háromszöget, és beleteszi, és ha mondod, hogy nem jó, de az jó, mert pont bele, neki pont belemente, semmi gond. Ennél egy kicsit más, tehát valamivel játszik, és azt nem sikerül összerakni. És lehet többször megkérdezed, hogy segítsek? Mit szokott mondani? Nem! És majd ő akkor is. És már látod, már órák óta dolgozik vele, sehogy se fér bele az a valami abba a másik valamibe. És néha azért megkérdezed, hogy segítsek? Nem! És dolgozik. Addig ugye hagyod? Ugye addig nem veszitek ki a kezéből? Ha azt mondja, hogy nem, akkor hagyd dolgozzon vele, rá kell jönni, hagyd próbálkozzon, így van? Akkor, amikor oda megy hozzád nagy könnyes szemekkel, hogy segíts! Akkor mi lesz? Akkor elveszed tőle, megcsinálod, úgyhogy ő is lássa, megmutatod. Jézus egy úriember, nem veszik ki a kezedből. Addig, amíg te próbálkozol, és néha finoman segítsek, nem, megoldom. Amikor eljutsz oda, hogy nincs megoldás, Pálik eljutottak idáig. És azt mondod, és mégis nyújtod, Uram, segíts! Ő akkor fogja azt a kezébe venni. Ezért mondja Pál, hogy megláttam ebbe valami jót. Azt, hogy eljutottam így arra a helyre, amikor már csak Jézusban tudok bízni. Amikor már csak Jézus lehet a segítségem. És szerintem ezt ti is tapasztaltátok, amíg van pár ötleted, addig nagyon jól tudod, hogy Jézust oda nem engedett hozzá. Mert ott vannak a saját lehetőségeid. És hidd el, néha jót tesz az nekünk, amikor elfogynak a saját lehetőségeink. Hidd el, néha jót tesz az, amikor nincs előtted út. Mert akkor jönni fog az, amit ő nyit meg előtted. És mi ilyenkor szoktuk azt hinni, hogy a dolgoknak vége van, amikor nincs út. Ilyenkor szoktuk azt hinni, amikor nincs elképzelésünk, hogy vége van a dolgoknak. Ilyenkor nincs vége a dolgoknak. Ilyenkor végre Jézus is odafér hozzá. Ilyenkor adjuk oda végre. Ilyenkor végre azt mondjuk, belátjuk azt, hogy nem bírok ezzel a dologgal, és akkor végre odaadjuk. Így van. És nagyon sokan úgy gondolkodnak, ilyenkor összezuhannak, összeomlanak, hogy vége mindennek. Nincs előttem út, nincs ötlet, nincs elképzelés, nincs lehetőség. Ez az egész rám dőlt, és itt vagyok. De ez nem a vége. Ez a kezdete annak, hogy Jézus a kezébe vehesse. És tudod, amikor ezt felismerjük, ez a szívedet megerősíti ám. Amikor ezt felismered, hogy eljutsz erre a helyre, akkor igazán egy nagyon jó helyen vagy bizonyos szempontból. Részben nem jó ez a hely, részben nem szeretjük, ez a hely kényelmetlen. Akkor minden ránk dől. Ez a hely nem kényelmes és nem örömteli. Viszont arra kiválóan alkalmas, hogy megtanuljuk azt, hogy csak ő az, aki ezeket a helyzeteket az életünkben meg tudja oldani. Amen. Mondhatod, erre megint sokan mondják, akkor Isten mégis a rossz dolgokat felhasználja, hogy tanítson bennünket. Nem, abban a dologban azért voltunk benne, hiszen rögtön megtanulhatnánk odaadni neki. Mert egy kicsit az ember hajlamos arra, hogy tudod, azt mondjuk, hogy Uram, ezt a dolgot odaadtam neked. De hányan vettétek észre, hogy valójában utána is aggodalmaskodunk és birkózunk a dologgal. És amikor aggodalmaskodunk és birkózunk a dologgal, az azt jelenti, hogy nem adtuk oda Jézusnak. És valahol meg kell tanulnunk odaadni. Valahol meg kell tanulnunk odaadni. És az az igazság, hogy nagyon sokan mondják nekem, hogy a legtöbb ember úgy kerül be a gyülekezetbe, és úgy ismeri meg a Jézus Krisztus, hogy van az, hogy mindenki súlyos beteg volt előtte, vagy legalábbis nagyon sokan, vagy az élete egy romhalmaz volt, vagy más problémák. Tehát nagy százaléka ilyen, akik a Krisztusba kerülnek. Mert az az a hely, amikor az ember észreveszi azt, hogy nem tudok ezzel már mit kezdeni. Az az a hely. De ha ezt előbb beismernénk, Ugye? Akkor már előbb Jézus kezébe tudnánk adni a dolgokat. De mi szeretünk elmenni a falig, mi bátrak vagyunk, mint az ifjú oroszlán. Mi elmegyünk a falig, és amikor a falnál vagyunk, akkor rájövünk, hogy Jézus, mint a kisgyerek, és ezt odaadom. Akkor, amikor már belevertük az orrunkat a falba, mert el kellett nekünk, hogy el kellett mennünk a falig. Tehát azt mondom neked, és ez nagyon jó, és szívedbe ezt nagyon jegyezd meg. Amikor nincs már út, amikor elmentél a falig, amikor kilátástalannak tűnik, az nem a dolgok vége. Az a pillanat, amikor valóban oda fogod engedni Jézust. Az a pillanat. És onnan ő tudja azt kezébe venni. Nézzük csak meg még egyszer, csak néhány részét ennek az igerésznek. Azt mondja ugye Pál, hogy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Így van? Olyan dolgok, olyan helyzetek, amire az ember ereje kevés. Voltatok ilyenben, lehettek ilyen helyzetekben, amikor azt mondod, hogy nekem ehhez már nincs erőm. Én ezt már nem tudom vinni, nem tudom megoldani. Itt ez az egész rám dőlt. Tehát olyan helyzetről beszél, ami a saját erejéből nem megoldható. Azt mondja tovább, hogy már teljesen feladtuk a reményt. Ugye, amikor egy ilyen helyzetben vagy, amit a saját erődből nem tudsz megoldani, akkor el szoktál jutni következő lépésnek odáig, hogy feladod a reményt, és mit tehetnék? Ez egyre jobb. Ez egyre jobb. De azt a reményt ad fel, hogy önmagadba reménykedsz. És a saját képességeidben. Azt mondja, hogy de ez is csak azért történt, hogy többé nem magunkban bízzunk, hanem Istenben. Tehát ez mind azért történt, és ennek megvan a haszna. Eljutsz odáig, hogy ezt a helyzetet én nem tudom megoldani, a saját erőmből nem tudom, sőt, még elviselni se, és egyszerűen teljes mértékben kilátástalan. Ez oda fog téged vinni, hogy egyedül Isten az, csak az Úr Jézus Krisztus az, aki ki tud ebből vinni téged. Ki hozott ki a sötétség hatalma alól? A Jézus Krisztus. Ki az, aki egy új életet adott a szívedbe? A Jézus Krisztus. Amen. Ki az, aki hazavitt bennünket az atyaházába? A Jézus Krisztus. Ki a szószólónk, a közben járunk az atyánál? A Jézus Krisztus. Ki a főpapunk a mennyben? A Jézus Krisztus. Ki az, akinek gondja van rád? A Jézus Krisztus. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az egész azért történt, hogy többé nem magunkban bízzunk, hanem Istenben. Ebben a világban megszoktuk azt, arra tanítottak bennünket mindig, hogy gázolját másokon, és fel kell építeni magadat, fel kell építeni az életedet, neked kell előhozni a dolgokat, meg kell küzdened, söpörfűre mindenkit, és ilyen dolgokat, biztos hallottatok ilyen dolgokat. És itt teljesen másként van. Jézus azt mondja, hogy te nézz én rám, és én fogok cselekedni. Amen. Én fogok cselekedni. És utána pedig azt mondja, tehát ugye nem magunkban bízzunk, ő pedig valóban kiszabadított bennünket, sőt, ezután is ki fog szabadítani. Ő benne reménykedünk, hogy a jövőben is mindig megszabadít. Eljutottak onáig, hogy csak Isten az ő reménységük, és azt hiszem nagyon jól tudjátok, hogy Pált megkövezték. Azért egy megkövezést nem szoktak túlélni. Nem tudunk olyanról, túl sok esetről, hogy egy megkövezést valaki túlélne. Én is láttam már megkövezést, szörnyű, és nem élte túl az sem, akit én láttam megkövezni. Nem szokták a megkövezést túlélni. Pál eljutott arra a helyzetre, hogy csak Isten a bizodalma. Pált megkövezték. Pált kivitték a városon kívül. Pál felállt, és prédikálta tovább a Jézus Krisztust. Mert ő már eljutott arra a helyre, hogy ebben a világban egyedül Isten ereje az, amire támaszkodhatok. Egyedül Isten az, akire nézhetek. Pál hajótörés szenvedett. Kieveztek, vagyis kiúztak, és hirdette a Jézus Krisztust, és már a szigetén mindenki befogadta az Úr Jézus Krisztust, és mindenki meggyógyult. Amen. Eljutott oda, hogy Isten az egyetlen bizodalma. És ez meglátszódott az életében is. Az ő életében is megvoltak azok a helyzetek, amire ő azt mondta, hogy ezzel nem bírok. Az ő életében is megvoltak ugyanazok a mélységek, de Isten fönntartotta ezekben őt. A mi életünkben is megvannak a mélységek, és megvannak azok, amikor falig jutunk. De nekünk is meg kell tanulni ő benne bízni. Ő benne bízni. És ugye Pált megkövezték, kivonszolták a városon kívülre, felállt. Miért mondja az ige, hogy ne őrüljén ellenségem, ha elestem is felkelek? Mert ő benne bízom, és ő fel fog emelni. Ha elestem is, akkor is. Meg kell ezt tanulni, hogy csak ő benne. És meg kell tanulni odaadni a dolgainkat. Meg kell tanulni a problémáinkat, azokat a dolgokat, amik jönnek és nyomasztanak, odaadni az Úr Jézus Krisztusnak. Megtehetjük azt, hogy végig zongorázunk előtte minden lehetőséget. Megtehetjük azt, hogy rögtön odaadjuk ezeket az Úrnak. És ő neki gondja lesz ránk. Amen. Hányan hiszitek ezt? Dicsőség Istennek. Egyre többen emelitek fel a kezeteket. Amen. Tehát, amikor eljutunk erre a helyre, hogy én ezt nem tudom megoldani, és oda tudom azt adni az Úrnak, az az a hely, ahol megnyílik a vörös tenger. Amen. Az az a hely, ahol megnyílik a vörös tenger. Az az a hely, ahol megtanulsz vízen járni. Az lesz az a hely. Amikor eljutsz odáig, hogy ez az én erőmből nem megy, hogy erre nincs megoldásom, Izrael ott állt, és nem volt megoldás. Harapófogóban voltak. Amikor eljutsz erre a helyre, és ugye fölnéztek az ő istenükre. Amikor eljutsz erre a helyre, akkor nyílik meg a vörös tenger. És azért nem mindegy, hogy amikor egy ilyen helyre elérkezel, kétféle hozzáállásod lehet. Itt van vége mindennek. Vagy azt mondod, hogy az én képességeimnek itt van a vége, de én Istenben bízom. Mert jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Azt mondod, hogy itt van vége és kész, és hátraladatot csinálsz, vagy azt mondod, hogy a képességeimnek van itt vége, és ő benne bízom. És akkor megnyílik a vörös tenger. És akkor vízen fogsz járni. Ez a kétféle lehetőség lehet, de tudod, ez rajtunk múlik. Ez rajtunk múlik, hogy mi melyiket válasszuk. Vége van, kész, nem tudok mit tenni, annyi nekem, bár már Jézus hazavinne. És hallottok ilyet? Van ilyen, bizony, sokszor az... Na, ezek szerint nálatok is? Nem mondom meg, hogy ki volt az. Úgy látom, mindenki egy helyre néz. Jaj. Igen. Nem mondom meg, tényleg. Nem. Olyankor, igen, eljutunk odáig, hogy a vége itt, aztán vége van. De változtass ezen, és mondd azt, hogy az én képességeimnek a végére értem. Az én lehetőségeimnek a végére értem. És akkor jönnek azok a képességek és azok a lehetőségek, amik Istennél vannak elkészítve. És még egyszer jegyezz meg, ő nem veszi ki a kezedből, ahogy te nem veszed ki a kisgyerek kezéből a játékot, amíg ő nem mondja azt neked, hogy segíts. Addig nem fogod elvenni tőle. Amíg ő nem mondja, hogy segíts. És ez pontosan ugyanígy van velünk is. Ő megengedi, hogy ott forgatjuk, tekergetjük minden, hogy megpróbáljuk, már össze-visszaság az egész, már úgyse lesz belőle semmi. És amikor te engeded, ő akkor fog ahhoz hozzányúlni, és akkor fogja a helyzetet megváltoztatni. Tehát így fog megnyílni előtted a helyzet, és a vörös tenger akár meg fog nyílni előtted. Akár a vízen fogsz járni együtt a Jézus Krisztussal. Ugye azt mondja Máté 14:28, hogy Péter erre azt mondta, tudjátok, amikor Jézus Krisztus jött a vízen, a tanítványok eveztek hát a túlsó partra, és Jézus Krisztus még maradt egy kicsit, imádkozott, félrevonult, és elindult éjszaka a vízen, és ezek megültek a csónakba, eveztek, és meglátták, hogy ott jön Jézus, és teljesen kiborultak, hogy Úristen, szellemet látunk. És nem szellem volt, Jézus Krisztus jött a vízen, és azt mondja itt a 28-as igétől, Péter erre azt mondta, Uram, ha valóban te vagy az, na ugye Jézusnak bizonyítani kell, hogyha valóban ő az. Mert különben nem is lett volna elég, hogy azt mondta az Úr Jézus Péternek, hogy ne féljetek, én vagyok. Nem. Uram, hogyha te vagy, akkor bizonyíts be, hogyha te vagy, akkor hagyd mehessek hozzád a vizen. Jézus nem egy nagy fülest adott neki, hogy ne kételkedj bennem, hanem bizonyított, bebizonyította. Azt mondta neki, hogy gyere, felelte Jézus, gyere. Jézus nagyon türelmes. Válaszolhatott volna neki más módon is. Igaz? Mondhatta volna, hogy hogy képzeled ezt? Én vagyok a mester. Én vagyok az Isten fia. És azt mondod, hogy valóban az, hogyha én valóban az vagyok, akkor ezt bizonyítsam be neked? Ezt nem gondolod komolyan. Jézus nagyon türelmes. Péternek ez jutott az eszébe, hogy hát ha te vagy az, akkor bizonyíts be, Uram, akkor hozzád mehessek. Jézus ezen nem megbántódott. Jézus nem megsértődött ezen. Jézus tele van irgalommal és kegyelemmel. Azt mondta, gondolta, jól van, rendben, Péter most egy kicsit megzizzent, vihar is van, azt hiszi, hogy szellemet is lát, egye fene, gyere Péter, jöv el. És Péter ki is lépett a csónakból, és a vizen járva elindult Jézus felé, de amikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt, ekkor süllyedni kezdett és felkiáltott. Ez nagyon érdekes, hogy Péter nagyon vagány volt, ott volt a többi tanítvány és a csónakban, és szerintem gondolta egy kicsit, hogy két ember fog ma a vizen járni, az egyik Jézus és a másik én. Figyelitek ezt? És gondolom, hogy megvárta, amíg minden tanítvány így néz, hogy na, Péter, és Péter elegánsan kilépett a csónakból, megnézte, hogy aha, tényleg, vagány, kicsit még lájtos, de azért már meg lehet rajta állni. Figyeltek? És gondolom, hogy ezt nagyon aprólékosan csinált, hogy mindenki lássa, két ember jár a vizen, hopp, Jézus és Péter járnak a vizen. De aztán történt egy kis balhé, mert amíg Jézusra nézett, addig minden rendben volt, és aztán észrevette, hogy Úristen, én a vizen állok, és fúj a szél, és hullámzik, és különben is. Mit keresek én itt? Ugye? Mint a cölöpteknős. És ekkor az történt, hogy elkezdett süllyedni. Süllyedni. És amikor süllyedt, akkor kiáltott Jézushoz. Amikor süllyedt. Ugye? Amíg stabilak vagyunk, addig semmi gáz. Amíg minden rendben van az életünkben, addig semmi gáz. Amíg azt gondoljuk, hogy ezt a helyzetet én meg tudom oldani, addig semmi gáz. Amíg vannak elképzeléseink, ugye, addig semmi gáz. Addig simán, lazán megyünk, megoldom ezt, Uram, megoldom. Elég nagy vagyok már, megoldom. Addig semmi gond. Amikor elkezdünk süllyedni, akkor kiáltunk, ugye? Addig nem. Hát minek kiabálnánk már? Pedig Jézus azt mondja, hogy vesd én rám minden gondodat, dehogy. Majd, ha már süllyedünk, azt várjuk csak meg, legyünk nagyon precízek. Majd, ha már süllyedünk, majd kiabálunk. Ugye? Holott nem kellene megvárni ezt a pillanatot, de hát, hogyha már süllyedünk, azért kiabáljunk legalább, ugye? És azt mondja az ige, hogy Jézus azonnal utána nyúlt. De mit jegyez meg, mi mikor kiabálunk? Amikor már süllyedünk. Ugye? És ezt ne várd meg. Jézus a te bizodalmad, és Jézus az egyetlen, akire támaszkodhatsz. Jézus az egyetlen, aki az ilyen helyzetekben és életednek minden helyzetében az a biztos alap az életedben. És hogyha megtanulod azt, hogy csak ő ránéz, akkor sokkal könnyebbé fog válni minden helyzet. Nem kell odáig eljutnunk, hogy összenyomott és összetört. Igen? Nem fázok. Ja, itt ilyen magánbeszélgetésbe kezdtünk, bocsi. Aj. Szóval, amikor itt a vége és nincs tovább erőm, az nem a vége. Hanem az a dolgoknak a kezdete, és amikor eljutsz ide, hogy minden összedőlt, szerintem inkább kezdj el örvendezni, mert akkor fog jönni az áttörés Istene. Akkor fog jönni az áttörés Istene. Mondhatunk erre egy hallelujját? Amen, halleluja, dicsőség az Úrnak. Megjegyeztem egy városnak a nevét, vagy településnek a nevét, Beál Perazim. Ez Izraelben van, illetve nem Izraelben, akkori idők térképeit kellene megkeresni. Azt kell tudni, héberben a nevek és az ilyen helység, a település nevek mind-mind hordoznak egy jelentést. Mindenkinek úgy adtak nevet, hogy annak van egy jelentése. Ugye Jézus, vagy Joshua, ugye üdvözítő. Annak idején Joshua vezette a népet be, a Kánaán földjére, Józsué, melyik fordítás hogyan hozza, Jézus szintén azt jelenti, hogy üdvözítő, Immanuel velünk az Isten. Ez a hely, ez a Beál Perazim, ez azt jelenti, hogy a győzelem helye, az áttörés helye. Az áttörés a győzelem helye, és ez az a hely, ahol annak idején Dávid legyőzte a filiszteusokat. Az áttörés a győzelem helye. Ő az áttörés istene. Ő a győzelemnek az istene. És miért jöttünk el ide? Ugye azt mondtad, hogy minden összedőlt. És azért mondtam, jegyezz meg, ez nem a dolgok vége, a te képességeidnek a vége. Itt tud jönni az áttörés istene, akkor végre megtanulsz rá fölnézni. Végre megtanulod azt, hogy ő valóban a szövetség, ugye azt jelenti a vérszövetség, hogy ami a tiéd, az az övé, és ami az övé, az a tiéd is. Nekünk mink volt? A bűneink, a vétkeink, a betegségeink, a fájdalmaink. Valami másunk volt? Nem. Ez mind az övé lett. Miénk lett Jézus Krisztusnak az igazsága? Miénk lett az ő szentsége? Miénk lett mindaz, ami Istené, és azért mondja, hogy fiam, mindenem a tiéd. Ami a miénk volt, mindenünk az övé lett, és ami az övé volt, az pedig mind a miénk lett. Az mind a miénk lett, és akkor ezt megtanulod, hogy bármilyen helyzetben vagy, a te képességed elfogyott, akkor nekünk nem megrémülni kellene, mert akkor jönnek az ő képességei. Akkor jön az áttörés istene. Amen. És ez nagyon érdekes ez a hely. Maga a hely azt jelenti, hogy áttörés. Maga a hely azt jelenti, hogy a legyőzés. És vagy egy helyzetben, amiről azt gondolod, hogy az a helyzet legyőzött téged, és összenyomott téged. Isten azt mondja, hogy legyőzés. Áttörésnek az istene ő. Amen. Az áttörésnek az istene. És hogyha picit ezt megnézzük, ki adta ezt a győzelmet Dávidnak Góliát felett? Azt nagyon jól tudjuk, azt hiszem mindannyian, hogy nem az ő fizikai erejével győzte le Dávid Góliátot. Ez a győzelem nem volt megszerezhető emberi erővel, fizikai erővel. Mert fogod látni, egy picit ezt körüljárjuk. Ki adta neki ezt az áttörést, ezt a győzelmet? Az áttörés istene. Ő azt mondta, hogy az én Istenem nevében jövök ellened. Ott volt egy helyzet, ami emberi erővel legyőzhetetlen volt. Honnan tudjuk, hogy emberi erővel legyőzhetetlen volt? Nagyon jó, tudjátok, hogy amikor Dávid megérkezett a táborba, az napi szinten így játszódott, minden nap kiállt Góliát, a hatalmas filiszteus, és minden nap elkezdte gyalázni Izrael népét és Izrael istenét. Ő ott állt a szemben a filiszteusok serege, itt állt Izrael serege. A filiszteus minden nap felállt, és minden nap elkezdte gyalázni Izrael istenét és magát, Izrael népét. És ezen az oldalon is kikáltak. Hát hatalmas harcedzett katonák voltak ezek. Tehát ők ebben nevelkedtek. Ők az izraeli hadseregnek a katonái voltak. Ők ki voltak erre képezve. Így van? Nem valami papírzacskókat állítottak oda, hanem harcedzett katonák voltak. Ki voltak képezve. Erősek voltak, tehát ők rendkívül erősek voltak, ez volt a dolguk. Amikor az volt, hogy belefújtak a kürtökbe, harc van, akkor ők nem gondolkoztak, mentek, és ők harcoltak, ők harcosok voltak. Erősek voltak, kiképzettek voltak, harci felszerelésük volt, ott álltak, és amikor szembesültek azzal, ők soha nem mondták azt, hogy nem. Megfújták a kürtöket, és mentek, mert harc van, és győztek. Néha nem. De nem gondolkodtak ezen, mentek. Ez volt az ő dolguk. És most, amikor szembesültek ezzel a Góliáttal, akkor az történt, hogy ők ismerték a saját képességeiket. Ismerték a saját erejüket. Ez minden reggel megtörtént, mégsem volt közöttük egy sem, aki amikor meglátta őt, azt mondta volna, hogy na, akkor én szembeszállok vele. Miért nem? Ismerték a képességeiket. Ismerték a saját erejüket, ismerték a saját tudásukat. Így van? És tudták, hogy ez kevés lesz. Nem, hogy győzni nem tudnak, hanem ott halnának meg. Igaz? Tudták a képességeiket, tisztában voltak az erejükkel, és és látták azt, hogy ebben a helyzetben ők győzni nem tudnak. Mi is néha azt látjuk, hogy ebben a helyzetben mi győzni nem tudunk. Ismerték a képességeiket, mi is ismerjük a képességeinket, ismerjük azt, hogy van-e valami ötletünk, elgondolásunk, megoldásunk, tehát ismerték a képességeiket. És ennek alapján úgy döntöttek, hogy inkább csak mondjad minden nap, fene bánja, de hogy én nem akarok veled találkozni, ez teljesen biztos, és inkább visszavonultak, szépen aludtak egyet, másnap megint kiálltak, és másnap megint meghallgatták, hogy hogy gyalázza az örökkévalót a filiszteus. És akkor érkezett egyik napon Dávid a táborba, és hallotta, hogy az ott gyalázza Istent. Ezek hatalmas harcedzett emberek voltak. Jött a kicsi Dávid, piros posgás kis ember, igen, hárfaművész, tehát nem egy harci, nem egy kardforgató ember volt, zenélt, legeltette a nyáját, és zenélt, és dicsérte Istent. Egy nagyon egyszerű, nem egy harcedzett emberről beszélünk. Kicsi is volt, és meghallotta, hogy ez mit beszél. A katonák nem mertek vele szembeszállni egy se, akik erre voltak kiképezve, mert tudták, hogy az ő képességük ahhoz, Góliátihoz képest kevés. Dávid azonban valaki másnak a képességét ismerte. Dávid Istennek a képességeit ismerte. Ő az ő Istenének az erejét ismerte. Ezek a harcosok az ő erejüket hasonlították össze a filiszteus erejével. Dávid az ő Istenének erejét hasonlította össze a filiszteusnak az erejével. És innentől a csatájával döntve. Ő megtanulta azt, amiről Pál is beszél, hogy az Úrban bízzon. Ő nem az ő erejét és a képességeit, ő Istennek a képességeit és erejét mérte össze a filiszteuséval. És azt mondta a filiszteusnak, hogy véged van. Itt van véged. Kész. Kész, neked már véged van. Mert én az én Istenem nevében megyek ellened. Amen. És hogy ezt te is megérted, hogy nem a te képességeid, te ötleteid, ahogyan a Pálék is eljutottak odáig, hogy egyszerűen nem fogjuk tudni ezt a helyzetet, ezzel nem fogunk tudni mi átmenni. És el kellett jutni, ugye azt mondja, hogy azért kellett ebben a helyzetben jutnunk, hogy megtanuljunk Istenben bízni. És akkor fogta Dávid, és tudod, amikor az ő erejét ismered, és az ő képességeit ismered, akkor abban van az erő. És amikor az ő képességeit és az ő erejét ismered, akkor abban van a nyugalom. Hányan hiszitek ezt? Hányan hiszitek azt, hogy bárki az ellenfeled, Isten ereje nagyobb annál? Hányan hiszitek azt, hogy bármilyen képessége van az ellenségednek, Istennek a képességei ezerszer nagyobbak annál? Ja, és az előbb beszéltünk arról, tudjátok, néha elkeveredek decefetül, és azt sem tudom, hogy hol járunk. És ilyenkor a Szent Szellem egy pillanat alatt összerakja itt bent. Ugye mondtam neked, hogy a szövetség, hogy ami a tiéd az övé, ami az övé az a tiéd. Akkor az ő képességei, és az ő ereje, és azok a tervek, amiket ő elkészített, akkor azok fognak előjönni. Mert az a rendelkezésedre áll. Mert szövetséged van vele. Mert szövetséget kötött veled a Krisztusban. És azt mondja, hogy nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Nekünk kell oda eljutni, hogy amikor minden összedül, az nem a dolgok vége, hanem Isten akkor tud megmozdulni. Mert akkor végre odaengedjük őt. Mert higgyétek el, nagyon-nagyon sokszor mi magunk gondoljuk, ezt megoldom, ezt simán megoldom. És sokkal könnyebb őt odaengedni. Sőt, oda is kell, hogy engedjük. Ő azt mondja a 18-as Zsoltár 1-es igéjétől, egyébként ezt a zenészek vezetőinek, Dávidnak, az örökkévaló szolgájának az éneke, amelyet azon a napon szerzett, amikor az örökkévaló megszabadította őt minden ellenségétől, még Saultól is, ezt énekelte Dávid. Gondolod, hogy ezt honnan tudom, ott voltam, mert nem ide van írva a Bibliába. És akkor írta, így szól, azt mondja, hogy szeretlek örökkévaló, te vagy minden erőm forrása. Mondtam nektek, Pál megtanult valamit. Egyedül Isten erejében bízzon. Dávid tudott valamit. Te vagy minden erőm forrása. Minden erőm tőle van. Ezért tudott ő megállni a filiszteussal szemben. Katonák azt mondták, ekkora emberrel szemben a mi erőnk kicsi. Dávid valami más tudott, minden erőm forrása ő, és az elég lesz. Tehát te vagy minden erőm forrása, az örökkévaló az én kősziklám és erős kőváram. Istenem, a kősziklám, hozzá menekülök. Ugye? Hozzá menekülök. Ő mindig tudta azt, hogy Istennek az ereje az egyetlen, amivel meg tudja futni a futását ezen a földön. Ő mindig tudta azt, hogy bármilyen helyzetbe kerül, és, hogyha olvastátok Dávid életét, hát voltak helyzetek az életében. Eléggé nehéz volt az ő élete. Saullal szemben hosszú-hosszú évekig végtelen alázatos volt, mert azt mondja, hogy Istennek a felkentjét nem illethetem. Saul többször meg akarta ölni, dobta rá a dárdát, és Dávid éppen félrehajolt, és mellette csapódott be. Számtalanszor ő megölhette volna Sault, de nem tette meg. Azt mondja, hogy én mindig Istenhez menekülök. Ő az én erőm. Minden erőm ő benne van. És ő hozzá menekülök mindig. És voltak nagyon nehéz helyzetek az életében. Volt, amikor az egész várost felégette az ellenség, elvitték a harcosoknak a feleségét, gyerekeit. És ez egy elég nagy baj volt, és Dávidot ez így is nyomta agyon. Ez ugye egy nehéz helyzet, mondhatjuk, ugye? Leégne a város, ahol élsz, és elrabolnák az emberek felét, meg a gyerekeket. Azt hiszem, ott mindenki sírna, ugye? És te is ott sírnál közöttük. Azt mondanád, mi történt velünk, miért ez a szörnyűség? Ezt még utána fokozták, mert aztán a nép úgy gondolkodott, hogy ennek az egésznek Dávid az oka. Nem volt elég baja, hogy ott sírt a néppel együtt, és tehetetlen volt a maga erejéből. Még a nép úgy gondolkodott, hogy megvan a megoldás. Dávid az oka, mindennek kövezzük meg. Képzeld el, ott sír, törölgeti a könnyeit, tehetetlen, összeomlott, te is lehet, omlottál már össze. És törölgeti a könnyeit, és mit hall a füle? Ha éppen arról beszélnek, na akkor szedjük fel a köveket, ideje ezt a Dávidot jó agyon csapkodni. Még ez is. És tudjátok jól, ő mit tett? Ilyenkor mit tenne sok keresztény? Itt a vége, Jézus, jövök haza, már csak 2-3 perc, 4-5 téglával fejbe vagdosnak, aztán már is otthon vagyok. Vége van a történetnek, Uram. Szerettem itt lenni, jó volt. Nagyon hálás vagyok mindenért, de itt aztán kész, vége van. Most ezek itt fejbe dobálnak, annyi nekem, vége. Péter, nyisd a kaput, mindjárt érkezem. És ezt így meg fogjátok jegyezni. Tulajdonképpen ez történt, de ez szabad magyar fordításban van, horvátféle verzió. És nem, de nem ezt tette el, nem ezt tette, azt mondtam ugye, hogy nem ezt tette, hanem azt mondja, hogy Istenben van minden erőm forrás, elkezdett imádkozni az örökkévalóhoz. És tudjátok jól, hogy mi történt. Isten azt mondta, hogy én veled vagyok, menj utánuk, és visszaszerzett mindent. Ugye, amikor minden összedől, az nem a dolgok vége? Hanem annak a kezdete, amikor jön az áttörés Isten, és belelép a dolgok kellős közepébe, és meg fogod látni az ő erejét. De mondtam neked az előbb, megmutattam, hogy mit kell tenni. Dávid azt mondta, hogy jaj, megyek haza, Istenem, Szent Péter, keresd meg a mennyország kapujának a kulcsát, azt nyissad, jövök. Nem. Azt mondta, hogy Uram, itt nagyon nagy a baj, a város leégett, az embereket elrabolták, mindent kifosztottak, füstöl minden. Erre még engem itt meg akarnak kövezni. De én te rád nézek. Te vagy az én erőm, te vagy az én menedékem. Ha mindenki ellenem van, és az egész város is most körülvette engem, és már ott szorongatják is a köveket, tehát ilyen szorultság, ez igazi szorultság, igaz? Ez már teljesen az. És képzeld el, meg kell tanulnod nem azt mondani, hogy itt a vége, és jaj nekem, lehet, hogy az én erőmnek itt a vége. Lehet, hogy az én képességeimnek itt a vége. De ő Isten képességéhez fordult. Ő az örökké való hűségéhez fordult. És mi történt? Mindent visszaszerzett. Isten azt mondta, hogy menj utánuk, és veled leszek. És mindent visszahozott. Amen. Tehát a dolgoknak a vége, az nem a dolgoknak a vége, a te képességeidnek a vége. És fordulj hozzá, és engedd, hogy az áttörés Istene beletenyereljen a dolgok közepébe. Amikor ő belecsap a lecsóba, akkor aztán lesz futás. Az ellenséget futni fog, de majd figyeld csak meg. Tehát azt mondja, hogy Istenem, a kősziklám, hozzá menekülök. Itt tartottunk a hozzá menekülők szót, most jó, megnéztük. Lehetsz bármilyen helyzetben. Tanuld meg hogy ő hozzá. Ő véd meg engem, benne van minden erőm, ő vezet a győzelemre. Ez egyetlen egy sor. Ő az, aki megvéd. És Hiddel volt olyan szorult helyzetben, nagyon sokszor az életében, és azt mondja, hogy ő véd meg engem. Tehát megtapasztalta. Nem egyszer történt meg vele, hanem folyamatosan, mert Isten volt az ő bizodalma. Azt mondja, hogy ő véd meg engem, benne van minden erőm, és ő vezet győzelemre. Ő minden helyzetben az abszolút vesztésből ment át a győzelembe. Minden helyzetben. Ő ellene nagyon-nagyon sokszor, ugye Saul nagyon hosszan, évekig támadta őt. Amikor egyébként egy picit, ha megnézzük, hogy amikor oda ment a táborba is, és na, akkor ő kiáll a filiszteus ellen. A saját testvérei lehúrogták, hogy minek jöttél ide. Csak jöttél ide, és kárt fogsz itt okozni. Nem kellene ide jönnöd, nem kellene itt okoskodnod. Mindig mindenki neki esett. De volt egy Istene. És azt mondja, hogy ő véd meg engem, benne van minden erőm, ő vezet győzelemre. Volt olyan, amikor átment más területekre, az ellenség táboraihoz. Ott meg azért nem bíztak meg benne, mert azt hitték, hogy Izrael akarja őt oda beépíteni, tudod, ő a trójai falu. És nagyon sokszor került ezzel szembe, hogy emberek nem kedvelik, emberek ellene vannak, emberek nem bíznak benne, sőt, emberek ellene vannak. Volt valaki, akiről azt mondja, hogy ő véd meg engem, benne van minden erőm, ő hozzá menekülök, és ő vezet győzelemre. Volt valaki, és ő ezt megtanulta, hogy bárhogyan alakul itt a földön, bármikor, bármilyen helyzetben legyek, lehet, hogy vannak mellettem emberek, lehet, hogy nincsenek, lehet, hogy mindenki ellenem van. Lehet, hogy minden összedől. De ő megtanult Istenre nézni. Hányan hiszitek? Most olvastam fel, elhihetitek nyugodtan. Azt mondja, hogy ő a rejtek helyem, magasan fönn a hegyeken. Minden Isten volt neki. Az ereje, a védelme, a győzelme, a rejteke. És azért azt hagyd mondjam el nektek, hogy Dávid sem volt egy tökéletes ember. Mert azt gondolnád, hogy biztos a Dávid valami szent volt. Fölhívnád Rómát, hogy halló, Dávidot nem lehetne szenté avatni? Dávid sem volt tökéletes, Dávid már a mennyben van, és teljesen szent. Megszentelte őt a Jézus Krisztus vére. Ő sem volt tökéletes. Tudod, mi volt neki tökéletes? Isten megmondja, a szíve volt tökéletes, mert a szíve az mindig az Úrra nézett. Tehát nem arról van szó, hogy Dávid soha nem követett el hibát, és egy kivételes jó indulata lett volna rajta Istennek. Dávid is követett el hibákat. De azt mondja az ige, hogy a szíve az Isten szerint való volt. Szerette Isten a Dávidnak a szívét. És miért szerette? Mert Dávid mindig ő ránézett. A hibái ellenére is mindig ő ránézett. Mindig Isten tartotta az első helyen. Tehát azt mondja, hogy ő a rejtek helyen, magasan fönn a hegyeken, az örökkévalóhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Amikor ellenséggel került szembe, mit csinált? Az örökkévalóhoz kiáltott, és megszabadult az ellenségeitől. Mi meg mit csinálunk? Ezt a dolgot elintézem, aztán, hogyha nem sikerül, azt mondjuk, hogy kész, vége, itt a vége. Dávid mit csinált? Az örökkévalóhoz kiáltott, és az megszabadította az ellenségeitől. Azt mondja, hogy a halál kötelei gúzsba kötöttek, összekötözték. Nagyon sok, azért mondtam, hogy az ő életében aztán mindent megtalálsz. Ő volt a halál markától kezdve mindenhol az égvilágon. A halál kötelei gúzsba kötöttek, megrémített a pusztító áradat, testemre fonódtak a Szeul kötelei. Minden volt. Megfogtak a halál csapdái. Hogy mindenen át kellett, hogy menjen, de nagy bajomban az örökkévalóhoz kiáltottam. Mindig ugyanoda jutott, mindig ugyanoda jutott. Bármilyen helyzetben is került, az örökkévalóhoz kiáltottam. Istenemet hívtam segítségül, templomában meghallott a hangomat, kiáltásom feljutott hozzá, meghallgatott, akkor lenyújtottad kezed a magasból, és felemeltél, kihúztál a rohanó örvénylő vizekből. Az örökkévaló megszabadított hatalmas ellenségeimtől, bizony megmentett gyűlölőimtől, akik erősebbek nálam. Akik erősebbek nálam. Tehát amikor olyan helyzetbe kerülsz, ami egy olyan akadályval kerülsz szembe, ami erősebb nálad, van abból menekvés. Isten az, aki ezekből kihozta őt. És ezek erősebbek voltak nála. Van reménységed? Van élő reménységed? Amen. Van élő reménységed? Elolvassuk még a... Egyébként ez nagyon hosszú, elolvashatjátok, én most nem fogom az egészet elolvasni. 29-es azt mondja, hogy veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök, Istenemmel minden akadályon átjutok. Általa. Tehát Dávid életében nagyon-nagyon-nagyon sok nehéz olyan helyzet volt, ami az emberi képességet meghaladta. De azt mondta, hogy az Istenemmel ezeken átjutok és áttörök. Ő benne van minden erőm, ő vezet engem győzelemre, és ő ment ki minden ellenségem kezéből. Ez volt az ő hite. Ez volt az ő hite, és itt is ezért van ez leírva. Nagyon sok Zsoltárban leírja ezeket. Tehát Dávid soha nem titkolta azt, hogy minden győzelem az életében tulajdonképpen Istennek a győzelme volt. Minden egyes győzelem az ő életében Istennek a győzelme volt. És azt mondod, ez Ószövetség. Tudom, azért nézzük meg néha innen, ez pedig egy jobb szövetség a miénk, ugye? Mondhatod, hogy de jó volt a Dávidnak, Isten minden helyzetből kihozta győztesen. Ugye milyen jó ez? Ugye milyen jó volt Dávidnak? Minden győzelem az ő életében Istennek a győzelme volt. Ugye el szoktuk olvasni gyakran, Jézus Krisztus azt mondja, hogy bízzatok, én már legyőztem ezt a világot. A te győzelmeid is megvannak már? A te győzelmeid ugyanúgy az ő győzelmeid? Tehát Dávid igénybe vette Istennek a győzelmeit. Így van? Te pedig azokban a győzelmekben meg tudsz állni, amelyeket Jézus Krisztus már megszerzett? Igen. Igen. Ahogy Dávidnak megvoltak a győzelmei, és az ő Istenében bízott. Te, a te életedben ugyanúgy megvannak a győzelmek, mert Jézus azt mondta, hogy bízzatok, én már legyőztem ezt a világot. Ez a világ legyőzve van alattam. Te meg tudsz állni a Jézus Krisztus győzelmében? Az a tiéd? Bizony, hogy a tiéd. Tehát a minden nehézség ellenére mondhatjuk azt, hogy egy diadalmenet volt Dávidnak az élete. Mindenkor győzelemre vitte őt az ő Istene. Minden helyzetben. Egy nagyon szuper diadalmenet volt az ő élete. Te is mondhatod, hogy diadalmenet? Mondd, hogy diadalmenet. Hát ez nem annyira volt diadalmas, ez inkább siralmas. Diadalmenet. Alakul, alakul. Diadalmenet. Jó, jó, oké, oké. Lesz ez egyre jobb is. Most ma egyszer, kétszer, jövő héten pedig 2-től 4-ig ezt fogjuk gyakorolni. Diadalmenet. A Dávidnak az egész élete egy diadalmenet volt. És igen, ez megint mondhatja az ember így, hogy de jó volt ennek a Dávidnak. Annyi minden tényleg így, ha végig gondoljuk, nehezebbnél nehezebb helyzetekben, és sokszor tényleg annyira kilátástalan volt minden az ő számára, és mégis Isten folyamatosan kihozta őt győzelemre, és egy diadalmenetté tette az ő életét. Ott látjuk a nehéz helyzeteket, de ott látjuk azt is, hogy amikor ő Istenre nézett, akkor azokat ő mindig meg tudta fordítani, és egyszerűen győztesen vitte Dávidot tovább. És egy diadalmenetben. És nekünk mit mond a 2 Korintus 2.14, mielőtt nagyon irigykednénk a Dávidra? Hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket. Hallotta ezt valaki? Senki? Akkor elolvasom még egyszer. Hálát adok Istennek, jobb, ha kétszer halljátok, mint ha egyszer se. Hálát adok Istennek, aki mindig a diadalmenetében Krisztus uralma alatt vezet bennünket, és rajtatok keresztül mindenhol érzékelhetővé teszi az emberek számára, hogy milyen öröm és boldogság őt megismerni. Ez a felismerés úgy terjed, mint egy drága parfüm illata. Amen. Mindig. Mindig hol vezet bennünket? Mindig az ő diadalmenetében, a Krisztus uralma alatt vezet bennünket. És a diadalmenetében azt mondja, hogy diadalmenetet tart, diadalmenetet vezet, diadalra vezet, győzelemre juttat. Tehát ő vezet bennünket diadalra, ő juttat bennünket győzelemre. De ugye ez mikor van, ahogy néztük is több helyen, hogy amikor mi eljutunk odáig, hogy ezt az én képességeimet túlhaladja. Ez túlmegy az én erőmön. És oda tudom adni azt, hogy Uram, és akkor ő mire fog téged vinni? Diadalra. Azt mondja, hogy győzelemre vezet, diadalra vezet bennünket. Így van? Van megoldás arra, amikor a mi képességeink kevesek, amikor a mi erőnk kevés. És ez nem csak egy olyan ajánlat, hogyha gondoljuk, élhetünk vele. Ez elvégeztetett. Jézus azt mondta, hogy én legyőztem, és ebben a diadal menetben akarlak vezetni, ebben a győzelemben akarlak téged juttatni életed minden helyzetében. Hogy bárhogyan is alakul, de amikor odaérünk, és én odaállok melléd, és én veled vagyok, akkor én diadalra vezesselek, egy győzelemre vezesselek ebben a helyzetben. És mindenki meg fogja látni, honnan az életünkből, ahogyan ez így halad, ugye, hogy milyen öröm és milyen boldogság őt megismerni. Nagyon sok ember azt mondja, hogy drága testvérem, higgyél a Jézus Krisztusban. Hát miért higgyek? Megvan írva, hogy aki hiszen ő benne, az üdvözül. És mondod ezt az igét, felolvasod, azt mondja neked, jaj, már ezt a könyvet olvasod, hát azt emberek írták, és gondolod, de próbálod neki mondani, nem, ezt a könyvet Isten írta. De hogy Isten írta, hát nézd már meg, ki nyomtatták ott a nyomdában, meg az a János, mert nem tudja, ki volt ez a János. Ismertette ezt a Jánost? Hát nem ismertem a Jánost. Ezt emberek írták, de testvérem, de hát, de ha nem fogod el a Jézus Krisztus, bajba fogsz kerülni. Meg van írva, hogy el kell őt fogadnod, és nagyon sok ember erre mit csinál? Hagyjál már engem ezzel. Ugye? Hagyjál már engem ezzel. De amikor az életedben látják azt, az áttörés Istenét, amikor az életedben látják őt, tudod, hogy az sokkal többet mond, mint amikor a szavaiddal próbálsz valakit meggyőzni? Amikor az életedben meglátják Istennek ezeket a mozdulásait, azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy ezen keresztül érzékelhetővé lesz minden ember számára, hogy milyen öröm és boldogság őt megismerni. Ezen keresztül, amikor ő diadalra vezet bennünket, amikor ebben a menetben haladunk ő vele, az ő uralma alatt, amikor győzelemről győzelemre haladunk, amikor hitből hitbe jutsz, és ezeket meglátják az életedben, az sokkal meggyőzőbb lesz, mint amikor próbálod 25-ször, hiába mondod el 25-ször, volt egy prédikátor, de lehet, hogy a T.L. Osborne is átment ezen, ugye telve volt tűzzel, hogy a Jézus Krisztust hirdetni, és most nem akarok az udni, hogy Kínába ment-e akkor, vagy éppen Afrikába, és elment, és azt mondta, hogy leszállt a hajóról, és gondolta, hogy ez működni fog, térjetek meg, és aki hiszen is megkeresztelkedik, az üdvözül, és ők meg ott elővették a Koránt, és ők meg elmondták azt, hogy az mit mond, és ütköztették a két könyvet. És ebből nem lett semmi. Mert ő azt mondta, hogy ez így van, azok meg azt mondták, hogy úgy van, ahogy az ő könyvükben van írva. És nagyon csalódott volt, több hónapig birkózott ezzel, ő mondta, hogy ez az igaz, azok meg azt mondták, hogy az az igaz. Mit tudsz csinálni? Ha semmit. Fogta magát, hazajött, és elkeseredve leszállt a hajóról. Azt mondta, hogy Istenem, nem tudtam velük mit csinálni. Én mondtam, hogy mi van megírva, de ők is elmondták azt, hogy az ő könyvükben mi van megírva. Időt töltött Istennel. Isten ereje kellett ehhez. Meg kellett, hogy lássák az erőt az életében. Tudjátok, aztán későbbiekben, amikor ahányszor szolgált, elment nagyon sok országba, és ide teszem már, mert itt jó helyen van, majd megmondom, hogy miért, elment nagyon sok országba, és rengeteg ember összegyűlt. Akkor már nem úgy ment, hogy pusztán majd csak vitatkozunk egyet, hogy de ez az igazság, ők meg azt mondták, hogy az az igazság. Azt mondta, hogy hozzátok fel a színpadra a legsúlyosabb beteget, és Jézus meg fogja őt gyógyítani, mert az ige azt mondja, hogy ő él. Visszatesszük ide, jó helyen van. Legjobb helyen itt van, de most itt is jó helyen van. És felhozták, imádkozott érte, és Jézus meggyógyította. Jött az erős Isten, és meggyógyította. Azt mondta, hogy most hozzatok fel egy beteget, és imádkozzatok a ti istenetekhez. Soha nem gyógyított meg senkit az ő istenük. És figyelték az ő alkalmait. Erő van jelen. Meggyógyulnak a betegek. Ugye, micsoda öröm azt megismerni. Így van. Micsoda öröm az, hogy őt ismerhetjük. És amikor az emberek ezt meglátják, hogy mi egy erős Istent, egy élő Istent ismerünk, Egy olyan Istent, amikor átengedjük neki a dolgainkat, akkor abba bele fog lépni az ő erejével. Mert ő él. Mert ő él. És ő nem akar téged magadra hagyni. De addig nem veszi el tőled a dolgokat, amíg te csinálod, és te próbálgatod. És hosszan sem figyelték a T.L. Osborne-nak az alkalmait, és gondolkodtak, hogy honnan van ez, hogy az emberek meggyógyulnak, és mi történik? Honnan van ez az erő? És aztán nagyon okosak voltak, és rájöttek, hogy a kiskönyv a hóna alatt. Mondjuk a szívében volt, de mindig elővette a kiskönyvet, és a kiskönyvből olvasott. Előtte is abból olvasott. De elment, hogy ő megoldja, mert ő hirdetni akarta a Jézus Krisztust. És a betű találkozott a betűvel. Aztán rájött, hogy ezt nem tudja egyedül megoldani. Ugyanígy van a mi kicsi életünkben is, a különböző helyzetekben. Felült a hajóra, és visszajött. Ezt így nem lehet. Gondolta, elmegy, és ő meggyőzi a világot. Jézus él! Ők meg azt mondták, hogy dehogy Jézus, buta él! Visszajött, és csalódott volt. Mi is neki megyünk a helyzeteknek, a magunk erejéből. Neki megyünk a filiszteusoknak. Neki megyünk a góliátoknak. Azt nem mindegy, hogy hogyan. Az ő erejével. Mert minden erőnk ő benne van. Tehát hosszasan kereste az Urat, kereste az ő erejét is, teljes lett Isten szellemével. És ezt a mondatot akkor is be kell fejeznem, mit csináljak? 4 óra, tudjátok? És visszament Isten erejével. Akkor már nem a saját erejével, nem a saját képességeivel. És emberek ezrei, 10 000-ei találkoztak azzal az Istennel, aki él és erővel teljes. Azzal az Istennel, aki hatalmas dolgokat cselekedett. És ez megváltoztatta az életeket. És befogadták, és hittek, és befogadták a Jézus Krisztust. Tehát tehetünk dolgokat a magunk erejéből. Ő is csalódott, visszajött, és el volt keseredve. És aztán rájött, hogy hiszen Istennel kell mennem. Ugyanez igaz a hétköznapjainkra is. Ugyanez igaz, ahogyan Pál azt mondta, hogy eljutottunk oda, hogy nem bírjuk ezt a saját erőnkből megoldani. De ez azért történt, hogy rájöjjünk, hogy Isten erejével kell, hogy együtt járjunk. És Istenre kell, hogy nézzünk. És ő benne kell, hogy megbízzunk. És akkor majd ő mozdul azokban a dolgokban. Amen. Áldott az ő szent neve. Elköszönünk, mert azt mondják itt nekem, hogy 6 óra van. Huszi pacsi, áldottak vagytok. Amen. Dicsőség az Úrnak.